Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt a védikus kultúra magazinja, a mikrofonnál Pálok Péter Mahajandász. Velem szemben pedig Fodor Kata, teológus, Vaisnava teológus és asztrológus ül. Azt szeretném megkérdezni rögtön bele a közepébe, hogy mióta vagy asztrológus, mióta foglalkozol ezzel?
Hare Krishna, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Hát asztrológiával körülbelül egy olyan 17-18 éve foglalkozom, tehát hogyha mondhatom, az ilyen gyermekkorom óta, tinédzserkorom óta. Alapvetően először leginkább ezek az ilyen jóslatszerű, spirituális, ezoterikus tanítások érdekeltek, és én is természetesen az újság horoszkópokkal kezdtem az előrejelzéseknek a tanulmányozását, és utána körülbelül olyan 16-17 éves korom körül kezdtem el nagyon intenzíven tanulmányozni az asztrológiát, akkor először még az úgynevezett nyugati hagyomány szerint a nyugati asztrológiai leírásokat, és később pedig, amikor a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán a Vaisnava teológus képzést végeztem, akkor pedig ott volt alkalmam megismerkedni sokkal részletesebben a védikus asztrológiával is, és ez az ős-indiai védikus asztrológia, ez egy csillagászatilag nagyon pontos rendszer, úgyhogy azóta is lelkesen sokszor napi szinten ezt tanulmányozom.
És mi a különbség a nyugati és a keleti asztrológia között?
Igen.
Tehát össze lehet ezt mosni, vagy teljesen külön működik mind a kettő?
Nem csak lehet, hanem össze is mossák. Tehát, hogy általában ma, amit így asztrológiaként ismerünk, az sokszor nagyon erősen keveredik. Például nyugaton nagyon menő, nagyon bevett az úgynevezett karmikus asztrológia, ami ugye azért érdekes, mert hát azért a művelői között, hogyha leggyakrabban szétnézünk, és őszinték szeretnénk lenni, akkor azt lehet mondani, hogy sokan a karma fogalmának a pontos részleteit sem ismerik. Hát maga az, hogy nyugati, illetve keleti asztrológia, hát ugye úgy, hogy a nyugati asztrológia az leginkább azt lehet mondani, hogy ugyanúgy egy Istentől eredő tudományág volt eredetileg, különösebben a sumér, illetve egyiptomi, később pedig a görög és római kultúrán és hagyományokon alapszik. Az elnevezéseket ma egyébként egységesen a bolygókra ugye a római Isten család adja meg, ugye ez a Mars, Vénusz, Jupiter, Szaturnusz, stb. Tehát ezt még a védikus asztrológusok is a leggyakrabban ezt használják. Ez egy ilyen egységes dolog, de azt lehet mondani, hogy alapvetően így az egyiptomi, illetve görög-római vonalról eredeztethető. Vannak ennek egyébként régebbre futó, úgymond ilyen mítikus történelmi szálai is, de ma a nyugati asztrológiában azért a leggyakrabban egy ilyen empirikus tanulmányozás a jellemző, ami azt jelenti ugye, hogy vannak alapvetően védikus asztrológia témájú könyvek, ezeket az asztrológusok megtanulják, az alapokat elsajátítják, és utána nagyon gyakran hát mondjuk úgy, hogy a saját elemzéséket, a saját véleményüket mondják el, mint mondjuk egy mentálhigiénés gondozó az illetőnek. A keleti asztrológiai iskolák, és beleértve itt akár az indiai, a tibeti vagy a kínai, mondjuk én legjobban tényleg csak az indiait, legmélyebben csak azt tanulmányoztam, itt azért elmondható, hogy nem csak, hogy Istentől eredő tudományák, hanem a célja az mindenképpen az, hogy megismerjük Istent, és hogy egy olyan életvezetést alakítsunk ki a hétköznapokban, ami könnyűvé teszi számunkra a darmánk, az alapvető vallásos kötelességünknek a végzését, a gyakorlását, és hogyha egy rendszerezett életet tudunk élni, mondjuk úgy, hogy a szatvagúna, a jóság minősége alatt, akkor igazándiból ezzel már könnyebben eljuthatunk ahhoz, hogy könnyebben tudjuk a lelki gyakorlatainkat végezni, és könnyebben vissza tudunk jutni Istenhez. És hát itt ugye ezekben az keleti, vagy például a védikus indiai asztrológia iskolákban, itt nagyon fontos a hitelesség, tehát még a bolygó együttállásokat is különböző jóga elnevezésekkel illetik, és mindent nagyon precízen és részletesen lefektetnek, hogy hogyan működik a védikus asztrológia, tehát hogy mi az, amit mondjuk egy Mars és egy Jupiter együttállása ad, mi az, amit egy Hold és egy Nap együttállása ad. Tehát minden egyes hatást nagyon hermetikusan lefektetnek, hogy mit jelent, és próbálják az előző ácsárják, az előző asztrológus tanítómestereknek a tanításait követni. Tehát ez az új dolgoknak a felfedezése, ez így kulturálisan, ez inkább így a nyugati és inkább keresztény gyökerű kultúrára jellemző, annál fogva, hogy a vallásos lelki hagyományaiktól egy kicsikét eltávolodtak, és ezt a tudományosabb szemléletet vezették be.
Te mit tapasztalsz, hogy itt nyugaton az emberek általában mire kíváncsiak? Miért fordulnak asztrológushoz? És mi a különbség a nyugati és a keleti ember hozzáállása az asztrológiához?
Hát nagyon más. Nyugaton ugye az emberek többsége olyan dolgokkal keresi meg az asztrológust, mint mondjuk egy jóst, hogy mondja meg, hogy mi lesz a párkapcsolatával, mi lesz a pénzügyi helyzetével, a vállalkozása fog-e fejlődni, kell-e, tudom, a gyermekem, jó esetben, hogy a gyermekem ilyen irányba menjen, tehetséggondozás, vagy a betegségeinek, egészségének a kimenetele, stb. Tehát egy ilyen kicsit ilyen jóslásszerű iránymutatás, és vannak, akik egyébként úgy mennek el egy asztrológushoz, hogy már a kapuban lefektetik, hogy egyébként ők ebben nem hisznek, de mégis nagyon kíváncsiak. Indiában így ez az asztrológia, ez sokkal inkább így a mindennapoknak a része, a kultúra része. Maga ugye az indiai naptár az nem olyan, mint a mi nyugati Gergely naptárunk, tehát nem egy ilyen hermetikusan lefektetett január 1-e, 0 óra, 0 perc az év első napja, hanem az ünnepek is a hold naptárral változnak. A vallási ünnepeket, azokat asztrológiai állások határozzák meg. A szent folyókban való fürdőknek a vételét, a böjtnapokat, az ékádasi böjtnapokat, ezeket mind-mind a holdállása, vagy asztrológiai állások határozzák meg, és hát emiatt azt lehet mondani, hogy ott sokkal inkább szükség van asztrológusra, mert hogy ugye három pilléren nyugszik az emberek élete, a helyi időkörülmény és az időfaktort, azt igazániból az asztrológia fogja megadni. És hát ott Indiában ott úgy az asztrológus úgy része a mindennapoknak, tehát hogy mikor kezdjen el valaki egy méregtenítőkúrát, egy vitaminkúrát, egy nem sürgős műtét, mondjuk egy korrekciós műtét, arra jó-e az időpont, vagy nem jó, házasodni jó-e az időpont, vagy nem jó, tehát így orvost, tanácsadót helyettesít, vagy megelőz, tehát hogy igazából így a hétköznapi dolgokat így könnyebbé teszi. Ma nyugaton is egyébként sokan elmennek ebbe az irányba, mert látják, hogy az asztrológia működik, és hogy jóval tudományosabb, tehát nem nevezhetjük egy sima kis jósolgatásnak, de még mindig nincsen szerintem akkora hagyománya, mint mondjuk így Indiában, ahol egyébként az asztrológusokat eléggé tisztelik, sőt azt lehet mondani, hogy nyugaton azért az asztrológiát így kimondani, hogy azzal foglalkozik valaki, akkor általában nagy ováció, nagy érdeklődés, és egy ilyen homályosabb, ilyen méregető tekintet fogadja az embert.
De a nyugati ember általában újságokban találkozik a különböző asztrológiai elemzésekkel, ahol ugye van 12 típus. És ebből egy laikus azt gondolhatja, hogy az embereknek a nagy tömege az 12 fajta természetre, helyzetre, egészségre, hogy ez valójában hogy van. Uh-huh. Tehát gondolom ennél sokkal részletesebb.
Igen, hát ez az újsághoroszkópok, ez egy nagy rákfenéje az asztrológiának, mert ez alapján nagyon erősen megítélik a tudományt, és és sajnos ugye az újság horoszkópok nem túl pontosak, és nem túl, főleg az, hogy nem túl részletesek, és akkor, hogyha az emberek csalódnak ebben, akkor hajlamosak azt gondolni, hogy ennyi volt az asztrológia és pipa. Tehát egészen addig, amíg valaki el nem ment személyesen egy asztrológushoz, addig mindig ez a tapasztalata, és ez a benyomásra támadhat. Igazándiból az asztrológiában ez a 12 típus azért ez egy kényszeredett helyzet, szóval az újság horoszkópokat is készítőket, és az újságokat is szeretném ebből a szempontból megvédeni, hogy én, mint asztrológus is írtam már ilyen cikkeket, és nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak ezek a mondjuk akár életmód magazinok, mert hogy az asztrológia az egy nagyon részletes tudományág, ami pontos csillagászati számításokon alapszik. És amikor valaki elolvas egy újságcikket, akkor ott ugye általában nem tudnak mellé egy egész horoszkóp programot is mellékelni. Nagyon ritkán láttam már jó kezdeményezéseket, hogy aszcendens számító forgatós ábrát, vagy valamit mellékeltek esetleg a horoszkóphoz, de hogy így igazándiból a legtöbb ember nem tudja, hogy mit kell néznie egy újság horoszkópban. Az egyetlen, amit úgy jobban ismernek, az a napjegynek a fogalma, és akkor igazából magukban az újság horoszkópokban azért van ez a 12 típus, ez a 12 felosztás, mert ez egy könnyen megadható, hogyha ebben a 30 napban születtél, akkor te kosjegyű vagy, te bika, te ikrek, te rák, stb. Tehát, hogy igazándiból ez a tipizáló felosztás, ez egy ilyen kényszeredett helyzet. Egyébként tegyük hozzá, hogy mert hogy kérdezted, hogy mi a különbség a nyugati és a védikus asztrológia között, hogy még ezt sem tudjuk pontosan, mert a védikus asztrológia az úgynevezett sziderikus zodiákust használ, azaz álló csillagokhoz igazított. Ez egy pontosabb csillagászati számítási rendszer, míg a ma nyugaton használatos zodiákus rendszer tropikus, napmozgás alapú, ez pontatlan, tehát eltolódott csillagászati értékekkel dolgozik, és emiatt azt lehet mondani, hogy nagyon sokan, akik azt gondolják, hogy egy bizonyos csillagjegyben születtek, valójában nem is abban a napjegyben születtek, hanem az előzőben. Szóval talán azt lehet mondani, hogy körülbelül minden hónap 13-án van most már a váltás, tehát hogyha valaki eddig azt gondolta, hogy március 21-től április 21-ig kos csillagképben született, ehelyett valójában április körülbelül 13-tól lehet valakit csak kosnak mondani, mert ma már ilyen fokú a két asztrológiai rendszer közötti számítási eltérés. Szóval, hogy még ez is így el van tolódva, de visszatérve a kérdésedre, szóval ez a 12 jegy, ez a 12 típus, ez a 12 csillagjegy. De az asztrológiában azért ennél sokkal részletesebben dolgozunk. Van 12 zodiákus jegyünk, van 12 darab házunk, azaz életterületünk, ez az égboltnak a teoretikus felosztásából származik, és igazániból ezeket már csak akkor fogjuk tudni megmondani, hogyha egy adott éven, hónapon és napon belül azt is tudjuk, hogy valaki hány óra és hány perckor született. Ez nagyon fontos, és ez hát legalább negyed órára pontosan, de ha lehet, akkor még pontosabban kell tudnunk. És természetesen az is fontos, hogy valaki hol született, milyen földrajzi szélességen és hosszúságon, és akkor ebből már megkaphatjuk a házakat is, beleértve ugye a születési aszcendenst, amit nagyon sokan ismernek. Ez is a védikus asztrológiában egy eltolódott értéket mutat, tehát nagyon sokszor még az előző jelbe esik, mint ahogy azt ma így nyugaton gondolnánk. És ugyanez igaz a holdjegyre, illetve más bolygókra, tehát ami nagyon fontos, hogy ezért a védikus asztrológiában a 7 alapbolygóval dolgozunk, amit egyébként Európában is, a keresztény asztrológiában is használtak. Ugye ez a Szaturnuszig terjedő, a naptól a Szaturnuszig terjedő bolygóknak a sora. Nyilván a Szaturnusz volt az utolsó olyan bolygó, amit egyébként ugye szabad szemmel meg tudtak figyelni, illetve ilyen különböző távcsöves jelleggel, és már később ugye a francia forradalomtól felfelé fedezték fel az Uránuszt, a Neptunuszt, illetve a Plutót, ami már tényleg csak ilyen ipari távcsövekkel látható, és akkor ezen kívül még ott van a két holdcsomópont, Ráhu és Kétu, ők egy démonnak a két része igazándiból, ők is bolygóként funkcionálnak, és még számos picike-picike pont, árnyékbolygó, mindenféle jelzőbolygó, különböző alosztató képletek, tehát annyi, de annyi összetevője van, hogyha ezt csak így matematikailag, így kombinatorikailag nézzük, azt lehet mondani, hogy lehet, hogy van 12 jegy, vagy 12 napjegy, mint alaptípus, de igazából végtelen-végtelen számú ember típus jöhet ebből így létre. Tehát, hogy csak mondjuk egy példát említsek, mondjuk a születési bolygóállásból az van 32 féle úgynevezett nábásza jóga, ami egy egész életre kiható bolygó konstelláció, és ez a 32 féle bolygó konstelláció, ez egyébként 1800 féleképpen tud elrendeződni. Tehát, hogy azt látjuk, hogy ugye itt vagyunk több mint 6 milliárdan most már a Földön, most már lassan talán a hetet is megközelítjük, hogy bizony-bizony ezek az emberek vannak közöttük hasonlóak, meg nagyon különbözőek, de összességében azt lehet mondani, hogy egyediek, nagyon-nagyon egyediek.
Tehát itt ez a tanulság, hogy nem elég újságból, vagy egy programból nézni az asztrológiát, hanem mindenképpen el kell menni egy szakemberhez, különben az ember csak valami fals eredményt kap.
Hát amikor elolvasunk egy újsághoroszkópot, és most azt teszem azt A10 mondatból jegyenként, akkor abból körülbelül 3 mondatot, ezt magunkra jellemzőnek fogunk érezni, mert annyi, ami napjegyünkből, vagy a közelébe eső Merkur-Vénusz hatásokból az igaz lesz ránk, de a többi az olyan általános fogalmak, ami vagy igaz, vagy nem. Illetve hát az is érdekes, hogy amikor mondjuk vizsgálunk egy témát, hogy például mondjuk valakinek egy jegynek, mondtam én a rák jegynek, a családjában és a párkapcsolatában lesznek hatások és változások, akkor ugye látjuk a változást, de a milyen irányú, az ugye nagyon függ az egyéntől, hogy pozitív vagy negatív, mert azért ez nem mindegy. Tehát, hogyha személyre szabott horoszkópot szeretnénk, akkor ahhoz személyre szabott adatokból kell kiindulnunk.
Igen, igen, igen. Nagyon sokszor hallani ezt, hogy a Vénusz hatása, a Szaturnusz hatása, Plutó, a Hold, a Nap, hogy ez valójában hogy működik?
Hát,
tehát, hogy milyen szinten hatnak ők a mi életünkben?
Igen, ez egy gyakori kérdés egyébként, mert hogy ugye vannak a Földhöz közelebb eső bolygók, mint a Merkur, a Vénusz, a Mars, vagy akár ugye a Hold maga, de vannak ugye egészen távoliak, például mondjuk a Szaturnusz, vagy onnan még távol, például a Plutó, amik már tényleg fizikai szinten nem tudnak ránk hatni. Fizikai szinten, durva fizikai szinten az egyetlen, ami hat ránk, az a Hold, mert ugye a Hold maga az árapály jelenséget is szabályozza, igazából a testünkben lévő folyadékokon, mirigy váladékokon keresztül, a testünk vízháztartásán keresztül hat igazándiból ránk. Ugye az emberek testének a 65-70-75%-a ugye életkortól függően az vízből áll, tehát ez durva fizikailag is hat ránk, és pontosan ezért nagyon fontos a holdnaptárnak a használata, milyen csillagképben jár a hold, mennyire földközeli a hold, ugye ezeknél a szuperholdaknál, szuperteli holdaknál szoktuk látni, hogy nagyon közel van a hold. Ma már az orvostudományban is egyébként tudják, hogy nem szabad, vagy nem érdemes mondjuk egy súlyosabb, de tervezett, tehát nem sürgőssége, nem tervezett műtétet egy ilyen nagyon földközeli teli holdnál megcsinálni, mert az bizony vérzéses állapothoz és egy komolyabb egészségügyi problémához vezethet, tehát tényleg teli hold idején csak akkor érdemes műteni, hogyha valamilyen sürgősségi dologról van szó, például mondjuk egy vakbél műtétről, és nem várhat. A többi bolygó, ezek finom fizikai szinten hatnak, tehát a mozgásuknak nyilván van az univerzumban egy hatása, egy rezgése, amiket mi úgy közvetlenül nem érzékelünk. Biztos vannak nagyon hiperszenzitív egyének, akik ezt is tudják érzékelni, de ezek már tényleg csak finom fizikai szinten hatnak. Viszont ami nagyon-nagyon fontos az asztrológiában, az elv, hogy az asztrológia az nem determinál, hanem mutat. Ami azt jelenti, hogy véletlenül sem azért történnek velünk dolgok az életünkben, sorscsapások, sikerek, mindenféle életesemények, mert a Vénusz mondjuk a bikában van, vagy a mérlegben, vagy éppen tetőzik a halakban, és a rossz dolgok azért, mert a Szaturnusz éppen rossz pozícióban van, hanem ezek a csillagállások, ezek csak mutatnak, és ezek csak jeleznek. Nyilvánvalóan van egy karmánk, van egy egyéni személyes sorsunk, és a karmánknak megfelelően fogadtuk el a testünket egy bizonyos helyen, egy bizonyos családban, egy bizonyos időpillanatban, és ez az időpillanat, ez egy analógiás térképünk nekünk magunknak. Tehát ez egy térkép hozzánk, de nem azért lesz mondjuk a beszédünk mondjuk erősebb vagy durva, mert a Ráhu az aszcendensben van, vagy a második házban, hanem ez csak mutat, hogy ennek van egy lehetősége, és nekünk viszont van szabad akaratunk e fölött, hogy igazániból mi ezeket a hatásokat megengedjük, beengedjük az életünkbe, vagy nem. Tehát ezt nem muszáj nekünk követnünk. Nyilván ez egy fogadni egy keretet, tehát ez egy játszótér, amin belül tudunk hozogni, és bizonyos hatásokból nem fogunk tudni kilépni, tehát a lila az soha nem lesz mondjuk sárga, de azért igenis van lényegileg szabad akaratunk, amivel tudunk dolgozni. Tulajdonképpen egyébként ezek a bolygók is fizikai szinten besorolhatók az anyagi természet három kötőereje alá. Ezek ugye a szatva, a jóság, a rajasz, a szenvedély és a tamasz, a tudatlanság. És azt lehet mondani, hogy most pont olvastam nemrég egy nagyon szép verset így a védikus asztrológiában, hogy ugye a kötőerők, hogy hogyan hatnak ránk, ezt meghatározza az édesapánk, meghatározza az édesanyánk, tehát ugye a felmenőinknek a hatása, meghatározza maga a horoszkóp, a születés pillanata, hogy milyen a mi karmánk, illetve egy negyedik tényező, hogy milyen dolgokkal és milyen személyekkel társulunk. Tehát mindig ott van az, hogyha meg akarjuk változtatni azt, ami a horoszkópunkban van, akarunk egy finom fizikai vagy durva fizikai hatást átalakítani, akkor nekünk lehetőségünk van más személyekkel, vagy más dolgokkal társulni, és akkor azok a kötőerők belépnek az életünkbe, és tudnak egyfajta változtatást elérni.
Hát sajnos az időnk az keretbe van foglalva, ezért most ez a bevezető azt hiszem nagyon részletes volt, és nagyon jó volt, és a műsor második részében viszont már konkrétabban 2017-ről fogunk beszélni egy szép zene után. Góránga, itt a Védikus Kultúra magazinja. Folytatjuk a beszélgetést Fodor Kata teológus és asztrológussal. Most akkor egy kicsit konkrétabban 2017-ről beszélnénk. És azt szeretném előjáróba így kérdezni, hogy amiket most hallani fogunk, azokat mennyire kell nekünk komolyan venni. Szó szerint kell venni, lehetőség, tehát mennyire kell most egy ilyen fatális gondolatba átmennünk 2017-tel kapcsolatban?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm. Ezt mindig szokták feszegetni, hogy ugye évelején nagyon divatos ez a horoszkóp készítés és előrejelzések vizsgálata. Hát azért fontos tudnia, hogy már az előző szekcióban is beszélgettünk arról, hogy amikor van 12 napjegyünk, vagy 12 alaptípusunk, akkor is ugye általánosításokról beszélünk. Tehát azt lehet mondani, hogy maga egy évképlet, ez a 2017-es évképlet, ez is egy erős általános leírás. Tehát ez egy az egész világra, vagy hogyha fővárosokra állítjuk fel a képletet, akkor különböző országokra tud igazándiból megvalósulni. Egyébként tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy egy-egy kontinensen viszonylag egységes képet mutat, ott ugye nincsen olyan volumenű eltérés az időben. És hát ezek az előrejelzések, ezek eléggé tágak, eléggé általánosak. Tulajdonképpen ezek úgynevezett tranzitképletek, ez azt jelenti, hogy valamilyen átvonulási képlet a bolygóknak az aktuális pillanatáról. Ez onnan lesz tranzitképlet, hogy mondjuk egy országnak, vagy egy egyénnek, egy embernek, személynek az ő személyes alap horoszkóp képletére érdemes ezeket igazándiból rávetítenünk. Tehát amikor mi egy egész évre nézünk egy képletet, mondjuk 2017-re vizsgálódunk, akkor mi nagyon általánosan kapunk egy képet a világ helyzetéről, de hogyha mi szeretnénk pontosabban elmélyíteni, hogy oké, de ez a 2017-es év az én rám személy szerint átlag kis Juditra, Bélára hogyan fog hatni, akkor már meg kell vizsgálnunk ezt, mint egy tranzit képletet, egy átvonulási időpont képletet a saját képletünkben. Mondom, ez nem csak embereknél működhet, ez működhet az embernek a vállalkozásával, cégével, országok, világok képletével, sőt gyakorlatilag a középkorig leginkább csak a különböző birodalmaknak voltak képletei, illetve a királyok, császárok képletét nézték meg, tehát addig az egyének, személyek nem annyira voltak még fontosak, tehát ez igazából ez az individualizmusnak a fejlődés lett ennyire menő ez a személyi horoszkóp dolog. Tehát azért azt lehet mondani, hogy amikről így beszélgetni fogunk 2017, ezek általános hatások, vannak dolgok, amik kikerülhetetlenek, de általában ezek az időpontképletek, ezek megjelölnek témákat, mondjuk pénzügyi témák, most itt ami nagyon érdekes, ez párkapcsolati témák, ez az egyik leghangsúlyosabb, tanulással kapcsolatos témák, illetve lesz egy egészen érdekes elvont filozófiai téma, ez az erőszakmentességnek a kérdésköre. Tehát ezek a témák jelen lesznek az emberiségnek az életében, a 2017-es évben, de hogy mit hozunk ki ebből, ez nagyon múlik a mi személyes attitűdünkön. Nagyon múlik a mi személyes karmánkon és a személyes horoszkópunkon. Tehát nem lehet azért azt mondani, hogy akkor ez általános érvényben mindenkire ugyanúgy, és nem is kell mondjuk akár csak a rossz dolgoktól egyénileg annyira megijedni.
Hát nézzük akkor a legtágabbat, amit csak így tudunk globálisan. Ugye, hogyha valaki netalántán híreket olvas, hallgat, lát, akkor azt látja, hogy bugyborog a világ. Nagyon nehezen találni benne igazából jó pontokat. Rengeteg erőszakról és erőszak jóslatról hallunk, és egy kicsit úgy félünk is, hogy most mi fog történni, minden változik, hogy nézzük meg globálisan, tehát nem, aztán majd jöhetünk Magyarországra is, de először csak globálisan, hogy mi fog történni a horoszkóp szerint 2017-ben a Földön. Uh-huh. Most így a morálisan, tehát most nem is gazdaságilag, hogy most a pénz hogy lesz, hanem hogy az embereknek a hangulata hogy fog változni.
Uh-huh. Hát néhány változásban igazándiból már benne vagyunk a közepében. Itt azért előjáróban hozzátenném, hogy amiket mi éves képleteket felállítunk, ugye a Gergely naptár éves kezdetére, tehát ez a január 1-e 0 óra 0 perc egy bizonyos városra, ezek azért, ha mondhatom ezt, ilyen mesterséges horoszkópok. Tehát az asztrológia ugye a bolygó mozgások révén leginkább a napfordulók és a napi egyenlőségek időpontjára tudna felállítani asztrológiai képleteket. Tehát ez lenne, ami igazániból helyes. Ugye ez azért nem volt annyira messze, tehát a téli napforduló december 21-én volt, és ez ugye azért eléggé közel van, ez egy 9-10 napos eltérés csak az újévi naphoz képest. Azt lehet mondani, hogy mondjuk a napfordulótól terjedő időszak az a tavaszi napi egyenlőségig, tehát erre a 3 hónapos időszakra úgy általánosan, globálisan igaz. Minden esetre mivel, hogy ezt a Gergely naptáros vizsgálódást megszoktuk, és hogyha mondhatom ezt, ennek van egy kicsit egy ilyen kollektív, tudatos, vagy akár tudattalan hatása, hogy az emberek így várják, az emberek koncentrálnak, tehát rengeteg energiát tesznek bele ebbe az új kezdetbe, ezért ennek a január 1-i képletnek is van egy igen erős létjogosultsága, és a nehézség vele, hogy már évek óta január 1-én a nap az nagyon szorosan együtt áll a Plutó bolygóval. A Plutó egy transzaturnikus bolygó, igazából vissza is minősítették egyébként őt a bolygó stádiumból néhány éve, kb. 10 éve, mert hogy nagyon picike, de mégis az asztrológiában a mai napig használják. A Plutó ilyen erős átalakító hatással bír, és azt lehet mondani, hogy egy nagy transformáló erőt ad. Ezt mind pozitív, mind negatív értelemben adja, tehát azt lehet mondani, hogy ezért érezzük azt, hogy az egész világunk valami elképesztő módon átalakul, mert ez a Plutónak a hatása. És ez most még így is lesz néhány évig, még körülbelül egy olyan 3 év, mire a Plutó annyira el tud távolodni ettől a pozíciótól, hogy január 1-én legalább nem szorosan fognak együtt állni a nappal. A Plutó képviseli egyébként az atomenergiát, ezért mondjuk az ezzel való mindenféle ügymenetek az veszélyes lehet, és arra mondjuk így figyelni kell. Nem volt véletlen például mondjuk ugye a Fukushima és más atomreaktoroknak a sérülése, vagy most, hogyha megnézzük, Csernobilra kellett egy új szarkofágot rárakni, tehát hogy voltak a világban erre példák. És természetesen a Plutónak van nagyon sok ilyen, mondhatjuk, hogy ilyen alvilági hatása, tehát maga az iszlám államnak a terjedése, és ezek a szörnyű háborúk, illetve hát ezt már nem is nevezném háborúnak, tehát ez a hadviselésnek egy ilyen aljas, undorító és kicsinyes, gyenge formája, amit azok a személyek végeznek, hogy az tipikusan megfelel a Plutó energiájának. Maga a Plutó az nagyon erős vágyat ad arra, hogy az ember megváltoztassa, áttranszformálja az életét. Az emberek többsége érzi azt, hogy mindegy, hogy mi változik, csak változzon valami, tehát így nem maradhat. Már maga az arab tavasz is egyéb dolgoknak a hatása az már ennek a körébe tartozott, tehát már egy ilyen újévi fényszögállás alatt indult, és tehát maga ez a lecseréljük, kicseréljük, megváltoztatjuk, feszegetjük a határokat, tabukat döngetünk, kitoljuk a kereteket, tehát egy ilyen átalakító energiával állunk szemben, és ez nagyon meghatározza az egész évet. Most az idei évben, ami sajátos, hogy 2017-ben Például a Merkur, az amellett, hogy még ugye szorosan áll a nappal, is nagyon égetett, be is van szorulva a Szaturnusz és a nap közé, a nap mögött halad, és retrográd, tehát hátráló pozícióban. Ez ugye azért nehéz, mert a kommunikáció az ugye minden diplomáciai tevékenység, országok is, akár emberek közötti kapcsolatnak az alapja, és bizony a kommunikáció bolygója most nagyon sérült, és nagyon-nagyon égetett. Kap azért szerencsére jó fényszögeket, de azt lehet mondani, hogy a kommunikáció akár emberek között lehet sokszor őszintétlen, lehet számító, irányított, ez például ugye a mondjuk az újságíróknak a tevékenységét, vagy utazással, logisztikával, kereskedelemmel foglalkozó embereknek a tevékenységét akadályozhatja, korlátozhatja, tehát ez is még egy viszonylag nehéz állás. Ami újdonság lesz 2017-ben, hogy ugye most már javában a szűz csillagképben jár a Jupiter, ezt még fogja is tenni egy ideig az év elején hátráló mozgásban, ez ugye a tanulmányoknak fog nagyon-nagyon kedvezni. Nem egy jó hely ez a Jupiternek, tehát pont az embereknek a boldogság faktorát nem fogja erősíteni, de maga ez az állás nagyon, főleg az, hogy az évelei képletben, az aszcendensben majd, hogy nem emelkedik már a Jupiter, ez egy nagyon kedvező állás ahhoz, hogy az emberek új dolgokat tanuljanak. És ezek a tanulmányok, ezek látjuk azt, hogy ahol az a bolygó halmozódás van a vízöntőben, ezek jó, hogyha mondjuk informatikával, médiával, videók készítésével, tehát ilyen technikai dolgokkal, mechanikai vagy mérnöki dolgokkal kapcsolatosak, illetve nagyon-nagyon jó, például az alternatív gyógyászat körében végzett tanulmányok, ez már majd a vízöntő állása miatt, csak hogy így néhányat említsünk, de mondjuk a vízöntő állás miatt lehet egy sima kereskedelmi, vagy valamilyen kommunikációs tanulmány is. Ezek nagyon erős fényszögállások, tehát ezekkel érdemes foglalkoznunk. A Jupiter mindenképpen adja úgymond a kegyét ahhoz, hogy most új dolgokba kezdjünk, tanuljunk. Nyilvánvalóan az oktatási rendszer az egy fontos kérdés lesz minden országban igazándiból, tehát az emberek oktatása, a jövő, az utódok, a gyermekeknek a képzése, ez egy nagyon fontos feszegetett téma lesz. És hát ami még érdekes, hogy ugye általában az emberek tömegét, a népeket a Hold szokta jellemezni, ez a Hold pedig a védikus asztrológia szempontjából a Bakban járt az év elején, és a Bakon belül is egy nagyon kedvező holdházban. Ez azt lehet mondani, hogy egy viszonylag erkölcsös, erényes, de az emberek résztéről egy ilyen szabálykövető jelleget ad. A Szaturnusz még benne a Skorpióban és a Bakban a Hold együtt kicsit mutatja azt, hogy akarunk újítani, akarunk változtatni, de nem biztos, hogy merünk kilépni a megszokott dolgokból. Tehát általánosságban inkább az, hogy inkább ez a járt utat járatlanért el ne hagy esete az, ami működni fog. Aztán még két markáns dolog van ebben a képletben, amik ilyen jegyváltások az egyik, tehát, hogy a Jupiter be fog lépni a mérlegbe, ami alapvetően kedvez a párkapcsolatok kialakításának, a házasságkötéseknek, ez egy elég jó pozíciója a Jupiternek a párkapcsolatok építéséhez. Ez 12 évente ismétlődik ez a helyzet. Vannak a Jupiternek természetesen más kedvező helyzetei is, de ez egy jó év lesz arra, körülbelül tavasztól, amikor, ha valaki szeretne mondjuk megházasodni, élettársi kapcsolatot kialakítani, vagy mélyíteni a partnerkapcsolatát, akkor erre egy jó kedvező energia lesz. A Szaturnusznak egy jegyváltása az a Skorpióból a Nyilasba fog történni, ezt már nagyon várjuk, mert ugye, amit itt 2016-ban láttunk, ez a mondhatjuk, hogy borzalmas év, ez a Mars és a Szaturnusz szoros állása volt a Skorpió fejében az Antares nevű állócsillaggal, ez adta ezeket a tényleg borzasztó háborús és terrorista cselekményeket és minden ilyen szörnyűséget. Én azt gondolom, hogy ezek valamelyest azért enyhülni fognak, de ez inkább majd a tavasztól lesz jellemző. Már csak azért is, mert van egy egyébként a nyugati asztrológiában elfogadott érdekesség, hogy van egy úgynevezett kádeusi bolygósorrend, és ez szerint 36 éves periódusokban változik a bolygóknak a sorrendje, és 2016, illetve 2017 első negyedéig még, tehát a tavaszi napi egyenlőségig a Mars 36 éves ciklusában vagyunk. Ez egyrésztről a globális felmelegedés problémáját, a háborúkat hozta, a különböző kommunikációs vagdalkozásokat, akár sajtómédián keresztül, tehát egy ilyen nagyon durva, vad, agresszív energiát, és most, ami nagyon érdekes, hogy tavasszal be fogunk lépni a napnak a 36 éves periódusába, és nem csak, hogy belépünk a napba, hanem ugye a 2017 számmisztikailag is egy egyes év, egy napév, és a kínai asztrológiában, ugye, ami pedig február elejétől, általában február másodikától indítja a kínai holdúj évet, ott pedig a kakas éve lesz, ami szintén egy nap állat, tehát azt lehet mondani, hogy most egy nagyon erősen nap év lesz, és hát alapvetően ez jó, mert ugye a nap az életerőnket, a vidámságot, a boldogságot képviseli, a nap segít abban, hogy a világban nap királyszerű vezetők legyenek, tehát olyan személyek, akik igazságosak, erkölcsösek, tiszta fejjel gondolkoznak, és globálisak a látásmódjuk, megfelelő szakértelmük van, de a napról tudni kell, hogy a nap ugye képviseli az egót, a büszkeségünket és a gőgöt is, tehát ez itt megint csak a személyeken, egyéneken magukon fog múlni, hogy milyen irányba tolódik el a napnak a hatása, tehát ez a végtelen önzőség és büszkeség irányt is mutathatja, illetve mutathatja a napnak az áldásos hatásait is. Hát fontos, hogy ne égjünk túl, ez majd ugye a nyári hónapokban, amikor a nap amúgy is erőre kap, az oroszlán jegyében, ott augusztusban, a nyár végén, ott majd nagyon kell erre figyelni. Szintén erős jegyváltás lesz egyébként 2017-ben az Uránusznak a pozíciója. Az Uránusz már bekacsingatott egy picikét a kosba, és bizony a tavasszal, amikor véglegesen be fog lépni a kos csillag képébe, a béresbe, ahogy a magyar hagyományokban mondják, és belép mellé majd a Mars is, akkor ott hát a világban durva háborús tevékenységek mellett számítani kell földrengésekre sajnos. Tehát az egy olyan időszak. Földrengések, vulkánkitörések, tehát egy ilyen forró, hirtelen kirobbanó állapot. Ez nyilván ez nem tudom, hogy gyárakon belül a baleset robbanásoknak a hatását is hozhatja. Az Uránusz nagyon sokáig itt lesz, szerencsére a Mars az nem lesz mindvégig vele, de ez egy eléggé fortyogó időszak lesz. Ez társadalmakat is, tehát olyan országoknak a történéseit meg tudja változtatni, ami már ilyen, hát ilyen elavultabb rendszerű, vagy az emberek úgy érzik, hogy túlhaladták a társadalmi berendezkedésüket, gondolok itt mondjuk akár ilyen arab országokra, vagy más ilyen, akár harmadik világbeli országokba, tehát ott mindenképpen nagyon-nagyon forró helyzetek lehetnek, de ez a természetben is tud ilyen kirobbanó dolgokat, egyébként aszteroidák, üstökösök, meteorok érkezését, tehát nagyon sok hasonló dolgot. És a végére hagytam ezt a másik vonalat, ami a 2017-es évet egyébként szerintem nagyon erősen meghatározza. Ez egy nagyon markáns négybolygós együttállás a vízöntő csillagképében. A vízöntő egy gyönyörű csillagkép egyébként, ami az egyik legnagyobb csillagkép itt az északi égbolton, illetve a zodiákos körén. És nagyon érdekes, mert számos kultúrában, mitológiában említik, és ez a zónája a vízöntőnek, ez az úgynevezett Satabisaknak satra, ahol ez a bolygó együttállás most történik. Ez az ezer gyógyító, ezer szirmú lótusznak a naksatrája, tehát azt lehet mondani, hogy ezért van az, amit említettem, hogy nagyon jó például, hogyha az alternatív tudományokban kíván valaki most elmélyülni, tehát úgy is jó ez, mint hogy önismeretre, spiritualitásra, meditációra, öngyógyítási technikáknak az elsajátítására, és ezért én azt gondolom, hogy ezzel az állással, amit Miaton hozhat, az az orvostudománynak egy nagyon fontos előrelépése a hagyományos allopátiás orvostudomány felől a természetes gyógymódok felé. Tehát valahol a két gyógyítási módnak a... Tehát egy ilyen gyógyító energia, összességében ez egy gyógyító energia, tehát én azt gondolom, hogy 2017-ben, ha valaki ráfekszik a saját egészségének a renoválására, akkor ez a satabisanakshatra, ez minden pozitív hatását fogja ilyen téren adni. Nyilván anélkül ez nem fog megvalósulni az ember életében, de ez egy nagyon pozitív gyógyító energia. Egyébként itt a Vénusz, a Mars, a leszálló holdcsomó, a Kétó és a Neptunusz el nagyon szorosan együtt. Ennek azért több jelentése is van. A Mars nem érzi itt jól magát. Egyik bolygó sem érzi magát itt csúcsra járatottan, de a Mars semmiképpen nem érzi itt jól magát. És ezt azért nem annyira szeretjük, mert amikor egy negatív bolygó eleve gyenge helyzetben van, akkor hisztissé vagy támadóvá tud válni. Nagyon csúnyán mondva ez a Mars és Neptunusz dolog, ez, amit már említettem, földrengésekben tud megnyilvánulni a Neptunusz miatt, a földrengéseket súlyos cunamik kísérhetik. Tehát ez egy vizes, egyébként is Varuna félisten irányítja ezt a naksatrát, ez egy vizes pusztulásokkal kapcsolatban álló fényszög kapcsolat, és... Igazából a Marsra úgy sincs jó hatása, hogy a háborús tevékenységben én azt gondolom, hogy fiatal, életerős, marsikus férfiak, kiváló személyek veszthetik az életüket. Ugye a Neptunusz miatt tudjuk, hogy itt a háborúban akkor ilyen mérges gázok, illetve gőzöknek a hatása miatt kell sajnos aggódni, vegyi támadás vagy hasonló. Reméljük, hogy ezeket a különböző védelmi szervek, ezeket minden esetben meg fogják tudni akadályozni, és meg fogják tudni előzni, és hogy hát tényleg ne legyen ilyen. Aminek viszont jó, hogy a Mars ilyen gyenge pozícióban van, az, hogy egy kicsikét a marsikusságunkat, a bennünk lévő dühöt, arroganciát, haragot, ezt takarékra tudjuk tenni. Tehát arra nagyon jó, hogy az erőszakmentességnek a folyamatát gyakoroljuk. Én ezzel az állással mindenkinek kívánok egy olyan évet, amikor legalább egy évig kipróbálja, hogy milyen vegetáriánusnak lenni, mert hogy a Mars az nagyon erősen kapcsolódik az égetett húsokhoz, és egyáltalán a pusztító ételekhez. Tehát ehelyett sokkal inkább egy erőszakmentes életvitelt lehetne javasolni, és... mindenféle olyan erőszakmentes folyamatot, meditációt, erőszakmentes kommunikációt érdemes gyakorolni. Ami még itt jelen van, hogy Mars és Vénusz nagyon szorosan állnak együtt, ami ugye a mérleg Jupiterrel együtt a párkapcsolatoknak egyfajta erősödését jelezheti. Most azért mondom, hogy jelezheti, mert közéjükben van ékelődve a két bolygó, tehát azt lehet mondani, hogy a párkapcsolatok az év egyik fontos témája lesz, úgyis, mint családalapítás, úgyis, mint gyermekvállalás, úgyis, mint mondjuk mindenféle családtámogatási rendszer, házvétel. Egyébként nagyon érdekes, hogy az arab asztrológiában ezt a házak szerencséjének nevezik, ezt a holdházat, ezt a zónát, ahol ez az együttállás van. Tehát mondjuk, hogyha valakinek most egy boldog, épülő, nyíló párkapcsolata van, akkor abból nagyon könnyen jöhetnek a gyermekek, sőt akár, ha mondhatom azt ezzel az állással, meglepetés babák is, úgyhogy ezért jó, hogyha az emberek tudatosak, és erre odafigyelnek már előre, de ez a párkapcsolatnak egy ilyen boldog, kicsit illúziókban gazdag, színes bimbózását tudja hozni, de azok a párkapcsolatok viszont, amelyek már elgyengülnek, szenvedélymentesek, szeretetmentesek, a szép kommunikációt nélkülözik, vagy illúzióra épültek. Tehát olyan dolgokra, hogy férfi és nő egymásba beleláttak valamit, ami nincs jelen, akkor a két ú közéjük állva az sajnos elválasztó erőként tud funkcionálni. És hát ez ugye nyilván mindenkinek a saját egyéni élethelyzetétől fog függeni, meg a saját egyéni horoszkópjától. Kell arra figyelnünk, hogy minél erőszakmentesebbek legyünk, minél többet meditáljunk, akár mantrázzunk, és próbáljuk meg ebben a bolygó együttállásban a Mars erejét kiegyensúlyozni magunkban, és inkább a Vénuszt, így a harmóniát és a szép kommunikációt erősítsük.
Hát nekem ebből a jó részletes elemzésből az jött le, hogy nem csak érezzük, hanem változások is lesznek, és ezt pozitív hatásait leginkább úgy tudjuk erősíteni, a bolygók hatásait, hogyha a lelkéletünket is egy kicsit komolyabban vesszük. Hát köszönöm szépen a beszélgetést Katának.
Én is köszönöm.
És köszönöm szépen a figyelmet a hallgatóknak. Viszont hallásra, Góranga.
Góranga.
Jai Jai Narasimha Re, Pranadesha Jai.